Üdvözlöm a hallgatókat, ez a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Unió szakpolitikai magazinja, amit a Bruxinfo közreműködésével készítünk. A vonalban Gyévai Zoltán, a Bruxinfo főszerkesztője, szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
Én Király István Dániel vagyok. A hét elején a tanács döntött az Európai Gyógyszerügynökség, illetve az Európai Bankhatóság leendő székhelyéről, mert hogy ezek az Egyesült Királyságból hamarosan távozni fognak. Van-e bármi meglepő abban, hogy az Európai Bankhatóság Párizsba költözik, nem pedig mondjuk Frankfurtba, Németországba?
Mindig egy nagyon kemény dió, amikor ügynökségekről kell dönteni. Akik emlékeznek az Európai Unió elmúlt éveire, a halálányszer ügynökségről döntöttek, az mindig egy nagyon nagy presztízs kérdés a tagállamok számára, és akkor vakarják a fejüket az Európai Unióval erősen az intézményekben, amikor egyszerűen több jelentkező is akad. Márpedig azt tudjuk, hogy ebben az esetben nem kevesebb, mint 19 város jelentkezett az Európai Gyógyszerügynökségnek a befogadására, a másik pedig ugye a bankhatóság esetében, ami szintén Londonban van pillanatnyilag, 9 jelölt volt. És ezek némelyike egészen nehézsúlyú versenyző, hogy így fogalmazza, hiszen például ugye tudjuk, hogy az EBA a bankhatóság esetében Frankfurt is versenybe szállt. Na most, ugye hogyan lehet ilyenkor dönteni? Nagyon nehéz. Az Európai Bizottság annyit tett korábban, hogy különböző szakvélemények alapján megpróbálta osztályozni az előre megállapított kritériumok alapján, elég transzparens volt ez a folyamat, a különböző jelölteket. De az Európai Bizottság nem javasolhatott semmit, hiszen ez a tagállamoknak a döntése. Ezért mindenkinek tulajdonképpen lehetősége volt arra, hogy rálásson arra, hogy melyik jelöltnek, melyik városnak mik az erősségei és mik a gyenge pontjai. Az egyik fontos elem, és azt hiszem ezt érdemes kiemelni abba, hogy vannak olyan korábbi megállapodások uniós szinten, melyek megpróbálják egy kicsit úgy kiegyensúlyozni a helyzetet földrajzilag is, hogy a 2004-től csatlakozott új tagállamok is kapjanak ügynökségeket. Akkor is, hogyha mint jelen esetben látható volt, az ügynökségben dolgozók nem nagyon rajongtak az ötletért, hogy például Szófiába vagy Bukarestbe költözzenek, többek között azért, mert nagyon úgy látják, hogy nagyon kiesik a mainstreamből, a fősodorból, és persze nem jár vele akkora fizetés, bér sem, és valószínűleg a gyerekeiknek sem olyan jó körülmények, mint mondjuk egy olyan városban, mint amilyen London volt. Tehát rengeteg dolgot kellett mérlegelni, de végső soron egy elég érdekes választási vagy szavazási procedúra alapján dőlt el a dolog. Csak azért mondom visszatérve a kérdésre, hogy ez az egésznek a lényege, hogy tulajdonképpen bármilyen jó jelöltek is lehettek, ezek is szerepet játszottak, de legalább ekkora szerepe volt, jelentősége volt annak, hogy ki mennyire tudott lobbizni, és ebből jött ki végig egy olyan eredmény, hogy Amsterdam fogadhatja be a gyógyszerügynökséget, a harmadik fordulóba dőlt el. Párizs esetében pedig az valóban sokan megkérdőjelezhetik, hogy Párizs a legjobb hely, hiszen logikusan Frankfurt lett volna, ahol az Európai Központi Bank már ott van, Európa új pénzügyi központja Frankfurt lehet, de mégsem az lett, mert teljesen sajátos módon 13-13 szavazatot kapott Párizs, Dublin, két utolsó jelölt Dublin és Párizs volt, és közöttük végső soron sorsolással dőlt el, hogy melyik város fogadhatja be a bankhatóságot, az Európai Bankhatóságot, aminek ugye át kell majd költöznie Brexitet megelőzően, a brit kilépés megelőzően a kontinensre. Ebben a képletben az látható, hogy a Közép- és Kelet-Európa lemaradt ebben a versenyben. Egyébként először az Európai Gyógyszerügynökségről szavaztak. Én is úgy véltem előzőleg, hogy Pozsonynak lettek volna esélyei, de nem sikerült ezt realizálni, mert egyszerűen a többi jelöltnek, közöttük volt Kopenhága is, például Milánó. Milánó az utolsó pillanatig versenyben volt Amsterdammal, tehát azoknak valószínűleg meggyőzőbb érveik voltak, és talán jobb lobby erejük is volt, mint a közép- és kelet-európai országoknak.
Akkor mégis hogy érvényesülhet, vagy érvényesült-e egyáltalán az, hogy a 2004 után csatlakozottak is bekapcsolódhassanak az ügynökségi munkába? Takács Szabolcs, a miniszterelnökség államtitkára például azt mondta az Inforádiónak adott nyilatkozatában, hogy véleménye szerint az lett volna tisztességes, ha legalább az egyik ügynökség közép vagy kelet-európába kerül, ez pedig most nem történt meg. Vajon miért? Azon túl persze, amit említettél, hogy mondjuk Szófiában biztos, hogy nem olyan körülmények fogadnák az uniós bürokratákat, mint mondjuk Amsterdamban vagy Párizsban, de talán nem ez a legfőbb szempont.
Igen, tehát a kérdés az volt szerintem tulajdonképpen, hogy lesz egy politikai döntés, egy politikai konszenzus a tagállamok között, hogy akkor úgy osszák fel ugye ezeket a ügynökségeket, hogy az egyik az nyugatra kerül, a másik keletre kerül. De hangsúlyozom, ez sem egyértelmű, hiszen ott vannak a déliek is, vagy az északiak is. Ugye akkor kapásból már nem csak feltétlenül nyugat-keleti dimenzióban kell gondolkodnunk, hanem más dimenzióban is. Végső soron ezt nem vállalták fel, és arra bízták, hogy akkor győzön a jobbik, olyan értelemben győzön, nyerjen a jobbik, hogy a tagállamok szavazzák meg maguk között. Persze lehet panaszkodni, meg lehet bánkodni ezen, de végső soron Ezt nem Brüsszel döntötte el, ezt nem az Európai Uniós intézmények döntötték el, mert a tagállamok maguk szavaztak. Egy szerintem elég érdekes, szinte a cserépszavazáshoz, az aténi, ókori aténi cserépszavazáshoz hasonló módszerrel, titkos szavazás volt, és senki sem tudta, hogy ki kire szavaz. Tehát volt benne egy alapvetően izgalom is, és egy kicsit az Eurovíziós dalfesztiválokra is emlékeztetett annyiban, hogy a Vox Populi az nem vett részt ebben, a tagállamok maguk képviselték ezt. De én azt mondom, hogy ha csak nincs egyfajta politikai konszenzus megállapodás erről, már pedig látszólag ez nem volt, mert hogy számos ország úgy gondolta, hogy neki nagyon jó jelöltje van, akkor ebben az esetben talán ez volt a legfelrebb, legtisztességesebb megoldás, hogy létrehozunk egy olyan szavazási rendszert, ami viszont mindenkinek elvileg azonos esélyeket biztosít, és ilyen azonos esélyek mellett erről az eredményre jutottak végső soron.
Viszont amit mondasz, hogy nem a bizottság, hanem az európai tagállamok döntöttek, azért az látszik, hogy nem feltétlenül gondolkoztak abba, hogy Közép- vagy Kelet-Európa, de akár Dél-Európa kerüljön pozícióba, mert hogy a városok közül az eddig is favorizált, a brit kilépés miatt hátrányosabb helyzetbe kerülő, mondjuk Írország, vagy az egyébként is nagyon nagy pénzügyi központ és a brit kilépés miatt még jobban megerősödő Frankfurt kerülhetett igazán szóba. Szóval ebből is látszik, hogy ezek a reflexek tulajdonképpen nem változtak, vagy nem mutatnak a folyamatok Kelet- vagy Közép-Európa irányába.
Többen humorosan megegyezték, hogy az először az Európai Gyógyszerügynökségről szavaztak, annak a jövendőbbéli székhelyéről, és Milánó jutott be Amsterdam mellett a döntőbe, és akkor többen megegyezték, hogy ez nyilvánvalóan ez egy kompenzáció lenne annak a két országnak, amelyik elbukta a világbajnoki selejtezőket, a foci világbajnoki selejtezőket, egy Olaszországról és Hollandiáról van szó, két nagy futballnemzet, de csak ugye a margón jegyzem meg és a poén kedvéért, én semmi meglepőt nem látok abban, hogy az Európai Bankhatóság az Nyugat-Európában, azokban az országokban marad, ahol a pénzügyi szolgáltatások szintje, meg a meglévő tudásanyag, meg az infrastruktúra, pénzügyi infrastruktúrára is gondolok ezzel, sokkal kiépültebb, még mindig, mint a közép- és kelet-európai országokban. Ha csak összehasonlítjuk Bécset, mondjuk Pozsonnyal, de most Pozsony esetében ugye azért nem jó a példa, mert ők a gyógyszerügynökségre pályáztak, nem a bankhatóság, de mondjuk Varsó, Prága pályázott a bankhatóságra is. Én ezt őszintén szóval nem is vártam, nem gondoltam arra, hogy az Európai Bankhatóság esetében esély van arra, hogy közép- és kelet-európai befutó legyen. A gyógyszerügynökség esetében már láttam erre esélyt, konkrétan Pozsony esetében, és azért azt is megjegyzem, nem feltétlenül abban kell gondolkodnunk, hogy itt van egy nyugati-keleti választóvonal, mert ha a kelet-európai jelöltek is tudatosabban egymás között képesek lettek volna megállapodni, akkor valószínűleg Pozsony vagy Varsó nagyobb eséllyel futhatott volna be. Megmondom, miről van szó. Ugye Varsó és Pozsony, tehát a visegrádi négyek között nem volt tulajdonképpen egy megállapodás arról, hogy akkor kit favorizáljanak. És ezért aztán ugye ezek a szavazatok az első körben, amikor mindenkinek meg kell jelölni egy legerősebb jelöltet, egy második és egy harmadik jelöltet, és a legerősebb jelölt az 3 pontot kapott. Pozsonynak hiányoztak például ennyire szavazat ebben az esetben. Tehát én azt mondom, hogy azért kicsit, ha mélyebbre ásunk, nincs benne semmi determináltság abban, hogy most itt Közép- és Kelet-Európát kigolyózták. Én azért óva intenék attól, hogy itt egy tudatos kigolyózásról legyen szó. Mikor erről beszélek természetesen, azért azt nem szabad elfelejteni, és ezt én is nagyon jól tudom, hogy nem feltétlenül van egy mindig pozitív konnotáció mostanában ugye a visegrádi négyeknek. De rögtön hozzá is teszem azt az objektivitás jegyében, hogyha van ország, amelyik a visegrádi négyekből esetleg, amelyekkel szemben bizonyos fenntartások, migráció vagy egyéb ügyben létezhetnek, van ország viszont, amelyik ebből kilóg, vagy fél lábbal kilóg, az éppen Szlovákia. A szlovák álláspont, a szlovák politikai megközelítés nagyon Európa baráttá válásában sokak szerint már eleve szerepet játszott az, hogy Pozsonynak tervei voltak, például egy európai ügynökség befogadásával, de nem csak erről van szó, hiszen ők több vasat is tartanak a tűzben, az is tudva levő, hogy az eurócsoport elnöki posztja, hogy a kiadó, megüresedik majd januártól kezdve, Jeroen Dijsselbloem, a volt holland pénzügyminiszter ugye kifelé tart ebből, és meg kell választani az utódját. Az egyik potenciális esélyes, nem tudjuk egyben a pillanatban, hogy mennyire, de az egyik, még hogyha nem is ő a favorit, éppen a szlovák pénzügyminiszter Péter Kazimír. Tehát szlovákok azért több vasat tartanak a tűzben, nem akarok feltétlenül nyilvánvalóan összefüggést látni a mostani szavazás Szlovákia számára kedvezőtlen kimenetele, vagy a közép- és kelet-európaiak számára kedvezőtlen kimenetele, és a majdani eurócsoport elnöki poszt között, de az érezhető, hogy Robert Ficónak ez a felvállalt Európa barát politikája az utóbbi időben különösen láthatóvá vált, azért Robert Fico és Szlovákia valamifajta jutalmat, valamifajta honoráriumot, honorálást szeretne kapni. hogy ezt megkapja és milyen formában, azt már meglátjuk a következő hetekben, vagy hónapokban.
Köszönöm. Az elmúlt percekben Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét hallották. A hírek után folytatódik a brüsszeli hét műsora.